Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek szent lelke, jöjj, védj lakozást mi közöttünk. Szenteld meg a mi szívünket, és áld meg, Urunk, a mi Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, a Heidelbergi K.T. felolvasását.
Honnan ismered meg nyomorúságodat, Isten törvényéről? Mit követel tőlünk Isten törvényét? Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét, Máté Evangélium a 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolatról függ az egész törvény és a profétát. Megtarthatod a mindent szövéletesen? Nem, mert természetem szerint hajlamos vagyok Isten és fele barátommal gyűlölni.
Szeretett testvérek, Isten igéjét a Jób könyve befejező szakaszából szeretném olvasni, helyünket elfoglalva. Hallgassuk figyelmesen a hosszabb ige szakaszt Isten igéjéből, a Jób könyve 38., 39. és 40. verséből szeretnék válogatott verseket olvasni. A befejező ige szakaszból, Isten beszédéből, Jóbhoz, ezekből a válogatott versekből így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani az örökrendemet értelem nélküli szavakkal? Ő veszt hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszítette ki fölötte a mérőzsinót? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el a sarok kövét? Amikor együtt vígadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak. Össze tudod-e kötni a fiastyúk szálait, a kaszás csillag köteleit? Meg tudod-e oldani? Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Tudod-e vezetni a nagymedvét fiaival együtt? Ismered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg az uralmát a földön? El tudod-e juttatni hangodat a felhőkig, hogy a vízáradat borítson el téged? Tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni? Ki tudod-e elégíteni az oroszlán kölykök éhségét, amikor rejtek helyükön lapulnak, és a bokrok között leshelyükön fekszenek? Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük? Tudod-e, mikor ellik a kőszáli zerge? Megfigyelted-e, mikor bolyadzik a szarvas? Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek? Tudod-e, mikor ellenek? Lefekszenek, megellik borjaikat, és megszabadulnak fájdalmuktól. Borjaik megerősödnek, felnőnek a legelőn, elszélednek, és nem térnek hozzájuk vissza. Ki tudod-e fogni horoggal a krokodilt? Le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel? Tudsz-e kákát fűzni az orrába? Át tudod-e fúrni kampóval az állát? Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszéle hozzád szeliden? Köte veled szövetséget, hogy fogadd fel állandó szolgádnak? Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e lánykáit kedvéért? Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik. már a puszta látásától is összeroskad. Tüsszentése fényt sugároz, szemei olyanok, mint a hajnal sugarai, szájából fáklyák jönnek elő, tüzes szikrák sziporkáznak, orjukaiból füst száll ki, mint valami gőzölgő, forró üstből. Jób így felelt az Úrnak: tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amely meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem, csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Isten áldja meg az ő igéjét, annak felolvasását, szívünk befogadását, hirdettetését és meghallását. Jöjjünk, szeretett testvérek, és imádkozzunk. Drága édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálával áldunk és magasztalunk, hogy megszentelhetjük a te házadban a te napodat. Köszönjük, Urunk, hogy feljöhettünk, köszönjük, hogy ott van a vonzás a mi szívünkben, hogy akarunk rólad hallani, hogy akarunk veled egyre mélyebb kapcsolatba lenni, és mindez, Uram, azt jelzi, hogy te hívsz, és te választottál bennünket. Köszönjük, hogy mindent félre tudtunk most tenni. És hálával áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy amikor te szólsz, akkor helyreállhat a mi életünk. Amikor veled találkozunk, akkor megújulunk. Amikor hozzád közel jövünk, és te hozzád közel jössz, akkor megváltozik minden mi bennünk. Kérünk, hogy hadd történhessen ez most is így. Köszönjük, hogy jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, Urunk. Te látod a mi bűneinket, amiket sokszor mi nem is látunk. És te látod azokat is, amik nagyon nyomasztanak már, terhelnek bennünket. Köszönjük, hogy jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, és te beszélsz velünk, te megvilágosítod a mi szívünket, és te megszabadítasz bennünket, hogyha kérjük. Áldunk és magasztalunk, hogy ennek jelei lehetnek ma vasárnap előttünk, hogy láthatjuk, hogy te milyen drága árat fizettél azért, hogy mi szabadok lehessünk. Áldunk, Urunk, hogy jöhetünk a mi szomorúságainkkal, a mi szívünk terheivel. Különösképpen kérünk azért a családért, ahol nagyon nehéz gyász volt, és temetés ezen a héten. Hadd vegyük így is körbe a gyülekezetben őket, és könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg őket, te vigasztald meg, te kötözd be az ő sebeiket, és te építsd és állítsd helyre is. Te adj nekik jövőt úgy, ahogy Jóbot is fölépítetted és helyreállítottad. Áldunk, Urunk, a te szavadért, áldunk, hogy most is azt várhatjuk, hogy szent lelked által bontsd ki számunkra, és köszönjük és magasztalunk azért, hogy te tudod, és ígéreted szerint te akarod ezt megtenni közöttünk és velünk. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, a Jób könyve 40. részéből azt az igét, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni szeretném. Tehát Jób könyve 40. részének az első 5 versét olvasom. Szólott az Úr, és ezt mondta Jóbnak: mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Jób pedig felelt, és ezt mondta az Úrnak: bizony, könnyelmű voltam. Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok. Vagy ha kétszer, többé nem teszem. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, amikor igét hirdethetek, vagy ha bibliaórán szolgálhatok, szeretek a napi igéről szólni. És ezen a héten fejezzük be, ugye a mai nap fejezzük be Jób könyvét, amit hosszú ideje olvashattunk bibliaolvasó kalauzunk szerint. Nagyon vártuk már ezt az eheti szakaszt, úgy gondolom mindannyian, hiszen megszólalt Isten ebben az eheti szakaszban. Nagyon vártuk, hogy vajon mikor és mit fog már mondani Jobbnak és mindannyiunknak, mindarra a sok mindenre, ami az addigi fejezetekben történt. Döbbenetes ugye ezt látni, hogy 38 fejezetet kellett várni itt a Jób könyvében, hogy szóljon az Úr. Hogy hányszor van az úgy a mi életünkben is, hogy úgy érezzük, hogy nem szól, hogy nem halljuk. Pedig minden addigi szava értékes, ott van, érvényes, amit addig mondott az életünkben, és azért nem szól, mert nem mond még újabbat, hanem minden addigi érvényes, amit addig elmondott. De annyira várjuk, hogy minél többet szóljon, hiszen azért vagyunk most is itt. Úgy vagyunk, hiszen mindannyian, és úgy legyünk mindig, mint ahogy a kapernaumi százados mondta az Úr Jézusnak, csak szólj egy szót, Uram, és meggyógyul a te szolgád. Hányszor átéljük, hogy egyetlen szó az Úrtól fölemel bennünket, meggyógyít, megvigasztal, helyreállít, átformál. Ugyanez történik itt is Jóbban. És úgy gondolom, ha végigolvastuk ezt a három fejezetet, a 38-tól a 40-ig, akkor azt láthattuk, hogy talán elsősorban nem azt mondja, amit mi vártunk volna. Én legalábbis, amikor elolvastam, vártam volna, hogy rögtön az Úr magyarázni kezdi Jóbnak, hogy mi miért történt pontosan veled. És az Úr ehelyett elkezd egy nagy-nagy szép példabeszédet mondani. Valahogy így értettem most én meg, hogy olyan, mint amikor az Úr Jézustól azt kérdezik, miért beszélsz példabeszédekbe. Egy gyönyörű szép példabeszédet mond a teremtésről, erről a világról, és mindarról, ami körülvesz bennünket. És ugyanakkor mindezt rengeteg kérdés formájában teszi fel Jobbnak. Nagyon sokszor éljük át ezt is, úgy gondolom, hogy amikor szól az Úr, mást mond, mint amit én gondolnék, de az a más az mindig több, mint amit én el tudnék képzelni. Más és több. Ha igazán mélyen oda viszem a szívemet, hogyha igazán mélyen kinyitom a fülemet arra, hogy halljam, hogy mit mond az Úr, akkor ezt fedezem fel, hogy más és több, amit ő mond nekem. És olyan fontos, hogy megnyissuk e felé a szívünket, fülünket, annyira fontos, hogy ne legyünk olyanok, mint amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, és azt mondták sokan, nem ilyen megváltót vártunk, pedig Isten elküldte a tökéleteset, a mást és a jobbat, mint amit azok az emberek vártak, de sokan mégse nyitották meg a szívüket és a szemüket, és ezért nem látták meg. Olyan jó, ha mi újból és újból meglátjuk, hogy az Istentől való más, az több, az a teljes, az a tökéletes. Szeretett testvérek, én úgy fedeztem fel ebben a három részben, hogy Isten helyreállítja Jóbot. Ezzel a nagy hatalmas példabeszédével és rengeteg kérdésével, amit feltesz neki. Háromszoros helyreállítást is szívemre helyezett Isten, és erről szeretnék most szólni. Miben állítja és hogyan is helyre a Jóbot Isten? Először is úgy gondolom, abban állítja helyre, hogy ki is az Úr. Jób nagy mélységbe jut, tudjuk, és abban, hogy egyre jobban az ő mélységével kezd el foglalkozni. Abban, hogy egyre jobban önmagával, a betegségével, a halálokkal, a nehézségeivel kezd el foglalkozni. És hogy a barátaival való beszélgetés is ezekre viszi, nem a megoldásra viszi őt. Rengeteg kérdést kezd el feltenni Jób. amiben sokkal inkább megkérdőjelezni kezdi az Istent. Mint egy nagyító alá kezdi tenni Istent, mint egy ítélkezni kezd Isten cselekedetei felett. Vajon jó-e az, amit Isten tett, ahogy tesz, vagy nem? Miért van ennyi szenvedés? Teszi fel többször Jób a kérdést. Érdemes-e jónak lenni, vagy fethetetlennek lenni? Hogyha ilyen szenvedés éri az igaz embert, teszi fel a kérdést. És lassan halad afelé Jób, mintha az ember bíróként a vádlottak padjára állíthatná Istent. Nyilvánvalóan az a sok-sok szenvedés viszi őt erre. Vajon nem éltünk-e át ilyet, vagy hasonlót? Nem olyan régen mondta el nekem valaki, akit meglátogattam, hogy átélt a családjában egy nagyon-nagyon komoly szenvedést, és amikor meghallotta a telefonon a hírt, azon nyomban a telefon mellett összeroskadt, és ugyanezeket a kérdéseket, sőt még komolyabbakat is kiáltozva feltett ott a szobájában. Úgy gondolom, hívő emberként mindannyian juthatunk idáig, hogy bizony úgy tesszük fel a kérdéseket, ami már szinte vádolja Istent. Aztán a világ ennél még tovább is jut. A világ szemében Isten nem úr, hanem olyan, akit bármikor a szájukra vehetne, akár káromlás formájában, akit olyan kicsinek gondolnak, hogy mindent megtehetnek, mindenféleképpen felvehetik az ő nevét, vagy olyan, és ugye innen megy tovább még a világ, amikor már a büszkeség bűnébe kerül, hogy fellázad teljesen Isten ellen. Ugyanezt tette a sátán is, ezért vettetett le ő a mennyből. Kérdőre vonja Istent jó. Az ember, a világ ma bátran megteszi ezt. Pedig Isten erős Isten, hatalmas Isten, uraknak ura, aki szól és e földet mind előhívja. Fogjuk majd énekelni az 50. Zsoltárban, ami olyan szépen válaszol, vagy ugyanezt mondja el, mint amit a felolvasott ige szakaszban hallottunk. Úgy olvastuk itt a 38-tól a 40. fejezetig, hogy kétszer is megvan az említve, hogy Isten viharban szól Jóbhoz. Bizonyosan nem véletlen ez. Óriási vihar jön, és ebben a viharban szólítja meg Isten Jóbot. Talán 2 héttel ezelőtt volt, hogy itt Budapesten is nagy vihar volt, vagy az egész országban annyira, hogy levitte a házak tetejét a vihar. De itt Budapesten is, ahogy kimentünk, hirtelen éreztük, hogy milyen kicsi is az ember. Az az ember, aki néha olyan nagynak gondolja magát, hogy az Istent akár a szájára veszi, káromlás formájában is, legalábbis a világban sokan. Hirtelen ott a viharban éreztük, hogy mennyire hamar megtörténhet bármi. Hogy mennyire kicsi vagyok, hogy szinte meg kell fogni valamit, mert elsodor az a kis szél is, amit Isten engedett, amikor az utcán voltam. És úgy belegondoltam abba, hogy ha ez a vihar, ez a pici vihar ennyivel nagyobb nálam, akkor mekkora az a hatalmas Isten, aki ennek a viharnak az ura, és aki ezt és ennél még nagyobb vihart is enged vagy ad ide a földünkre. Isten viharban szólt és beszélt itt Jóbbal is. És amikor viharban szólt és beszélt, akkor föltett neki kérdéseket. Ezekből a kérdésekből olvastam egy válogatást, amit 3 fejezeten keresztül olvastunk. Próbáltam megszámolni, igazán csak a kérdőjeleket számoltam végig, majd 60 kérdést feltesz Isten Jóbnak. Döbbenetes ez. Jób is feltette a maga kérdéseit egyre vádlóbb formában, és aztán Isten jön, és alig tud megállni ezzel a 60 kérdéssel, amelyel helyre akarja állítani Isten Jóbot. Vajon ki is az Úr? az ember, aki vádolhatja Istent, vagy az Isten a hatalmas ura ennek a világnak. Nem olyan régen olvastam, szeretett testvérek, Wilhelm Busch német prédikátornak egy példáját. Ő, amikor 20 éves korában elvégezte a teológiát, és kikerült, először egy bányászvárosba került, és a Jézus a mi sorsunk című könyvében írja ezt a példát, szeretettel ajánlom ezt a könyvet. Írja ezt a példát, hogy kikerül egy bányászvárosba először lelkészként, és amikor oda kerül, éppen bányász sztrájk van. Sokakat elbocsátottak onnan a munkahelyükről, és lázongott az egész város, ott voltak együtt ezek az erős bányászok, és nagy beszédeket tartottak, és nagyon fel voltak indulva, erre ment ki a városba, és amikor kimegy, és mindezt látja, éppen valaki az emelvényről beszél, akkor az emelvényről beszélő meglátja őt, ezt a fiatal lelkészt. És egyszer csak azt mondja, Nini, ott a pap, na jöjjön csak ide, a középre. Nagyon meglepődik, és ő maga is megretten, hogy ebből mi lesz. Minden esetre oda hívja középre az emelvényre ez a szónok, és azt mondja neki, ha majd egyszer én odaállok az Isten elé, akkor sok kérdést fogok feltenni neki. Miért engedte Isten ezt a sok szenvedést? Miért haltak meg gyermekek korán? Írja Wilhelm Busch itt a könyvében. Miért lettünk munkanélküliek? Miért van annyi szenvedés a földön? Miért, miért, miért? Sorolja sokáig, hosszan ott ez a férfi. És azt mondja, majd ott állok Isten színe előtt, és azt fogom neki mondani, hogy Isten, menj el! Isten, nem kell, aki ezt adtad, engedted. És akkor Wilhelm Busch förbe nézett, és látta azt a sok erős, izmos, tagbaszakmat bányászt, és imádkozott az Úrhoz, hogy erre mit mondjon, mit szóljon. És Isten azt a mondatot adta neki, hogy igen, el vele. És erre nagyon meglepődött ez a bányász, hogyan? Hát maga lelkész, hát magának nem ezt kellene mondania. És erre Wilhelm Busch folytatta, igen, el azzal az Istennel, akit az ember a vádlottak padjára tud állítani. El azzal az Istennel, akit az ember úgy kérdezhet, hogy közben vádolja őt. El azzal az Istennel, akit az ember talált ki, mert ilyen Isten nincs. Akit az ember vádolhat, elővehet és elrakhat, elővehet, amikor szüksége van rá, és aztán elrakhat és vádolhatja, amikor úgy gondolja, nincs. Mert azt mondta Wilhelm Busch, ez az Isten nincs, ez csak az emberek gondolatában van. De van az az Isten, és majd egyszer megállunk az ő színe elét, aki bennünket fog kérdezni. Aki majd nekünk fog feltenni sok-sok kérdést, amikor ott állunk előtte. Aki a mi bíránk lesz. És majd megkérdezi, hogy miért nem tiszteltél engem? Miért nem kiáltottál hozzám? Miért éltél tisztátalanságban? Miért hazudtál? Miért gyűlöltél? Miért veszekedtél? Miért? Miért? És az ember ott lesz, és amikor hallja ezt, akkor majd nem tud megszólalni. És a torkomban megakad a szó, és egy kérdésre sem tudok válaszolni. És aztán lejött Wilhelm Busch az emelvényről, és elment otthon, és az elment onnan, és ezek a bányások sem tudtak mit szólni. Nyilvánvalóan mindez nem azt jelenti, hogy az ember ne tehetne fel kérdéseket. Az Úr Jézus Krisztus mennyire örült annak, hogyha kérdeztek tőle a tanítványai. Mennyire örült, hogyha még jobban kifejthette, amit nem értettek. Ha az Isten országáról, ha egy-egy tanításáról, példázatáról még tovább kérdezték őt. De nem lehetséges, vagy az már tovább megy, mindezen. Az már a kísértő kísértése az életünkbe, amikor úgy kérdezünk, ahogyan itt az igében olvastam, miért perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó, aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki, kérdezte Jóbtól Isten. És aztán Isten Jóbnak, ahogy mondtam az előbb, több mint 60 kérdést tesz fel. A föld forgásáról, a tenger forrásairól, útjáról, világosság eloszlásáról, módjáról, az esőről, a jégről, a fizikai törvényekről, a természetről, kommunikációs technikáról, az állatok viselkedéséről, az oroszlánról, a lóról, a hollóról, a keselyűről, a kőszáli kecskéről, a szarvastehérről, a vadszamáról, a strucról, a gólyáról, az őjről, a szöcskéről. Majd végül két hatalmas állatról, amelyről még szólni szeretnék. Értitek-e? Tudjátok-e mindezt? Ti alkottátok? Ti tartjátok ennek a rendjét? Most is? Ti vagytok, akik irányítjátok? Ahogy végigolvassuk ezt a három fejezetet, láthatjuk, hogy ebből sok-sok mindent megfejtett már az ember. Sok-sok mindent megértett. Mennyi mindenben fejlődött az emberiség Jób óta. De azt is láthatjuk, hogy mégsem értjük az alapot. Nem tudjuk, hogy mindez honnan van igazán, és nem tudnánk mindezt úgy irányítani, ahogy Isten irányítja. Ilyen csodálatos visszagondolni, hogy pont olyan tudósok fejtették meg sokszor ezek a dolgokat, akik szintén hívő emberek voltak. És azért indultak el, mert hitték, hogy a világ törvényszerűsége mögött egy teremtő Isten van, aki rendet alkotott, aki törvényt alkotott, és aki olyan törvényt adott, amelyet föl lehet fedezni. És ezért kezdték el kutatni. Keresztjén hívő emberként ezek a tudósok. És megadatott nekik, hogy megértsék, hogy leírják a törvényeket, és mi pedig már tanulhatjuk. De mindez nem jelenti azt, hogy az ember ezt megalkodni tudná, vagy irányítani, vagy kezében fogni tudná. Vagyis ki az Úr? Csakis ő, a mindenható Isten, és nem mi, nem az ember. Isten nagysága, hatalma mellett pedig az ember eltörpül. Mi az övéi vagyunk, a teremtés és a megváltás jogán. És joga van úgy bánni velünk, azt tenni, amit ő akar. És abszolút bizalommal lehetünk iránta, bármi is ér minket ebben az életben. Tudhatjuk, hogy az egész föld bírája mindent a legjobban cselekszik. Láthatjuk ebből a csodálatos leírásból, amit itt Isten elmond. Aztán másodszor helyre állítja Jóbot abban a tekintetben, hogy gondoskodik-e róla Isten, vagy sem. Mert ahogy nagyon sokat nézi Jób az ő sok-sok baját, megfogalmazódik benne az a kérdés is, hogy egyáltalán gondol-e rá Isten? Egyáltalán gondoskodik-e róla? Figyel-e rá? Vagy pedig róla már elfeledkezett? Például a Jób 23-ban így kérdezett Jób: bár tudnám, hogy hol találom Istent, elmennék a trónusáig, eléje terjeszteném az ügyemet, tele lenne a szám szemrehányással. Ez a kísértés fogalmazódott meg benne, hogy ő rá már nem is gondol Isten, nem figyel rám, hogy el kell menni a trónusáig, hogy elmondja, és majd ott akkor ő elmondja, hogy mi is van vele. Az Isten a teremtett világot ezért végignézeti Jóbbal, ezzel a 60 kérdéssel. Hát nézd meg, ahogy én mindenről gondoskodok. Aki teremtette ezt a világot, mindenható. Aki fenntartja, a bonyolult összefüggéseit megalkotta, az minden tudó. És ő a tökéletes szeretet Istene, aki olyan kegyelmesen gondoskodik a teremtményeiről. A legkisebbtől a legnagyobbig. A legfélelmetesebbtől a legszelidebbig. Pedig ugye pont az emberre bízta azt rá a teremtéskor, hogy gondoskodjon és művelje ezt a világot. De mivel az ember nem teszi úgy, ahogy tehetné, Isten mindenről gondoskodik. És ő az, aki gondoskodik, és a legapróbb pici dologtól kezdve a legnagyobbig számon tart, ezért működik ma is ez a világ. És azt mondja ezzel Jóbnak, hogy ne látnálak minden napon, minden pillanatban, az örömeidben és a bánatodban is téged. A zsoltáros ugye így mondja, még a veréb is talál fészket. És az Úr Jézus Krisztus így tanította a tanítványait, még egy veréb sem esik le a földre az Atya tudtán kívül. Nektek is sok hajatok szálai számon vannak tartva, sok verébnél értékesebbek vagytok. Isten helyre akarta ebben is állítani őket, őt, Jóbot. Isten mindenről tud, és gondoskodik rólunk. És aztán végül harmadszor, szeretett testvérek, a 39 és 40. fejezetben két hatalmas állatot mutat be Jóbnak Isten. Én különösen szeretem, amikor a Károli fordítás így fordítja ezt a két nagy állatot, talán akik olvastuk, azt az ige fordítást is tudjuk, hogy Behemót és Leviatán. Az új fordítás így mondja, hogy krokodil és víziló. De ahogy a héten is olvastuk ezt a Biblia óránkon, a Biblia órásaink is rögtön felfedezték, hogy hát ez nem egy víziló és nem egy krokodil leírása. Hiszen a víziló mikor megy fel a hegyekbe? Vagy a krokodilnak a szájából mikor jön tűz? És mikor tekeredik úgy, mint egy kígyó a vízben? Ha igazán őszintén megnézzük ezeket a leírásokat, azt láthatjuk, hogy egy sárkány, két sárkányszerű lényt ír le itt az ige. Nagyon jól megfogalmazza ezt a Károli fordítás, hogy ma nem ismerünk ilyen állatokat. Nem tudjuk, melyik az. De hát hány olyan állat van, amely korábbi korokban volt, és ma már kihalt. Valami ilyen állatot mutat meg Jóbnak. Vannak olyan hívő természettudósok, akik azt mondják, valami dinoszaurusz-szerű lény. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy lehetne az, hiszen azok nem éltek együtt az emberekkel. De miért ne tehetné azt Isten, hogy visszaviszi Jóbot egy korábbi időbe, mint ahogy János a Jelenések könyvében megmutatta a jövőt Jóbnak, megmutatta a múltat, és megmutatta neki ezeket a hatalmas, félelmetes, az emberek számára legyőzhetetlen lényeket, állatokat. Sárkányok, félelmetes állatok. Miért tette ezt Isten az utolsó két fejezetben? Én úgy értettem meg, szeretett testvérek, azért, hogy ezzel, azzal az ősi kígyóra, őszi sárkányra tegye Jóbnak a figyelmét. Ki az az ősi kígyó, őszi sárkány, aki a Jelenések könyvében is megjelenik? Ugye a Sátán. És amikor Jóbnak a figyelmét rá helyezi, akkor elmondja ezzel Jóbnak, hogy a Sátán az, aki megkavarja a dolgokat. A Sátán az, aki az embert mélyre akarja vinni. A Sátán az, aki betegséget, halált, nehezet, szenvedést, kísértést ad az életünkbe. A Sátán az, aki el akar bennünket tántorítani, aki itt van, és félelmetes voltával munkálkodik, csak hogy megkísértse, elvigye a választottakat. Nem, az Isten az, aki a rosszat tervezte. Megengedte, elment előtte mindaz, ami jobbal is történt. De az ősi kígyó, az ősi sárkány mindaz, aki ezt eltervezte. És nekünk olyan jó tovább gondolni mindezt, amit még Jób ugye nem látott és nem tudott, habár ő maga is kimondja, és sok mindent megláttat vele Isten, hogy tudom, hogy az ő, én megváltom él az ő könyvének a közepén, de mi már tudhatjuk, hogy az ősi sárkányt és kígyót eltaposta Jézus Krisztus. Hogy pontosan azért jött el, hogy az ő mesterkedéseit lerontsa. Azért jött el, hogy győzelmet arasson, és győzelmet aratott a Golgotán. És mindannyian ebben a győzelemben részesülhetünk, akik hiszünk benne, akik nap mint nap kérjük, hogy ne vigy minket kísértésbe, és akik nap mint nap, amikor próbákban vagyunk, az ő kegyelmét és erejét kérjük. Mindezekkel akarja helyreállítani tehát Isten Jóbot. És olyan csodálatos aztán Jób válaszát hallani. Aki ezeket a kérdéseket a szívéhez engedi, ezt a csodálatos példabeszédet befogadja, és engedi, hogy Isten helyreállítsa. És így válaszol, bizony, könnyelmű voltam. Kezemet a számra teszem. Majd később ezt mondja, bűnbánatot tartok porban és hamuban. És helyreáll Jób. A mai igében azt olvassuk, az Úr, az Isten, aki mindenható, mindentudó, de rólunk kegyelmesen gondoskodó, jót tervez és jót akar vele, és új gyermekeket, családot, életet, áldást és jövőt készít neki. Isten felemeli, megjutalmazza, megáldja, visszaadja egészségét, vagyonát, családját, gyermekeit. És úgy gondolom, miután helyreáll Jób, Jézus Krisztus előképévé is lesz. Jézus Krisztus előképévé. Hiszen nem mindannyiunk számára pont ez a legfontosabb küldetés ebben a világban, hogy az Úr Jézus Krisztus életét, az Úr Jézus Krisztus szavait, az ő lényét kiábrázolhassuk, kiábrázolni hagyjuk, kiábrázolódjon a mi életünkben. Olyan csodálatos látni, ahogy az egész könyvet nézzük, kiábrázolódik benne az Úr Jézus Krisztus. Olyan jó lenne erre oda szánni, erre igent mondani nap mint nap a mi életünkben is. Jób Jézus előképe, Jézus Krisztus az igazi kép, a teljes kép, de sok-sok előképe van. Hogyan is? Például, hogy Jób szenvedett, Jézus Krisztus pedig önként jelentkezett, és azt mondta, itt vagyok én. Én akarok elmenni, és szenvedni, és meghalni e világ bűnéért. Jóbot elhagyják a barátai, a rokonai, és Jézus Krisztus így kiált fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Jób elveszíti a vagyonát, és az Úr Jézus Krisztus pedig lemond a menny dicsőségéről, gazdagságáról, és ide jön a földre, és vállalja a legszegényebb helyzetet és állapotot, hogy bennünket megmentsen. Jób ott van sok-sok kín között, és az Úr Jézus Krisztus annyi kint vállal magára, hogy elfordítják tőle az arcát az emberek, mert inkább nem néznek rá, látva, hogy mi minden történik vele. Jób végül imádkozik a barátaiért, akik nem értették, és csak a nehézségeit mélyítették az életében. És Jézus Krisztus még a kereszten is imádkozik. A legnagyobb kínok között, és azt mondja, bocsásd meg, Uram, nekik, akik engem keresztre vittek, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jóbról azt írja az ige, fethetetlen, igaz, és igazán Jézus Krisztus az, akiről azt írja az ige, szent, igaz, nincsen ő benne bűn, még annak árnyéka sem. Jóbot megkísérti a sátán. Ebben a életének egy nagyon rövid szakaszában, még ha hosszan is olvassuk Jób könyvét, de mindez egy kicsi szakasza volt az életének, és nagy-nagy szakaszában az életében, Isten kegyelmében és áldásaiban részesült. Az Úr Jézus Krisztus pedig egész földi élete során. A sátán kísértése alatt volt, nem csak a 40 napon, hanem végig, és győzelmet aratott, és legyőzte a sátánt. Jób kérdéseivel nagyító alá állítja Istent, sőt, majdnem vádlással vádolja, Az Úr Jézus Krisztus is ott sír, verejtékezik, vért verejtékezik a Gecsemáné kertben, és kimondja győzelmesen, legyen meg a te akaratod, mert tudom, hogy jót terveztél. És az a jó, amit te terveztél, akkor is, hogyha az életét kell adja ezért. Jobb megszabadul, és felemeli Isten, és csodálatosan helyre állítja, és Jézus Krisztus minden név fölé emeli az Úr. Olyan név ajándékoztatik neki, amely minden név fölött való, hogy egyszer majd mindenki vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, uraknak ura, ezen a földön és a mennyen. Szeretett testvérek, van, hogy minket is helyre akar állítani Isten. Úgy gondolom, legalábbis a magam életére tekintve, hogy nekem nagy szükségem van erre. Engedem-e? Hagyom-e, hogy az Úr kérdezzen? Hagyom-e, hogy a kérdések lejussanak a szívem mélyéig? Hagyom-e, hogy igazán meghalljam az ő kérdéseit? Olvasom-e akkor még többet az igét, hogy ezeket a kérdéseket igazán meghalljam? Helyre állíthatnak-e az ő szavai kérdései? Ha pedig helyre állítottak, akkor úgy gondolom a legfontosabb dolgom, akkor is, amikor jól vagyok, és akkor is, amikor helyreállít Isten, hogy vigyem ezt az üzenetet azok közé, akiknek rengeteg kérdésük van ebben a világban, vagy akik már olyan messze jutnak Istentől a kérdéseikkel, hogy már vádolják őt, hogy vigyem, hogy ők is helyre állhassanak, mert sokan vannak ilyenek köröttünk. És mikor állunk igazán a helyünkön, szeretett testvérek, ha tudjuk, hogy ki az Úr, és hogyha őt áldjuk, magasztaljuk, és hiszük, hogy ő erős, hatalmas, mindenható, mindentudó, és rólunk felettébb gondoskodó, kegyelmes Úr. Így legyen, és ebben erősödjünk meg. Amen. Jöjjünk, szeretett testvérek, imádkozzunk. Hálával áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy ezen a mai vasárnapon is megtapasztalhattuk, hogy ha bár sokat fejlődött ez a világ, sok mindent megértett, felfedezett már, de az ember szíve, az ember szívének kérdései, kísértései, mélységei akkor is ugyanazok, mint amelyek akár Jobb könyvének, akár bármelyik más történetének az igében, abban az időben voltak. Az ember ugyanaz, és ugyanarra gyógyító szóra, igére, ugyanarra van szükségünk, hogy egyszerűen rád nézzünk, téged lássuk, hogy ki vagy te, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy te ugyanaz vagy, aki voltál, és aki leszel. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy te elmész előttünk, és elmentél, ahogy a héten olvastuk Jobb könyvét, és megmutattad magad, mint erős, hatalmas, mindenható, mindentudó, rólunk gondoskodó, kegyelmes Isten. És köszönjük, hogy mi rád tekinthetünk, és hihetünk, és tudhatjuk, hogy a te kezedbe, jó kézbe vagyunk. Köszönjük, hogy kérdezhetünk, és köszönjük, hogy letehetjük eléd, akár vádló kérdéseinket, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy hadd könyörülj rajtunk, hogyha a vádlásból mélységbe kerülünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy te akarod magadra emelni a tekintetünket, és te tudsz újból és újból, napról napra helyreállítani és megerősíteni minket. Áldunk, Urunk, hogy a mi áldozatunk nem elég, de a te áldozatod tökéletes és elég. És erről szól az Úrvacsora, és ebben erősödhetünk meg most is itt. Könyörű, hogy így lehessen a te kegyelmedből. Kérünk, áld meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságainkat is. Ami Urunk Istenünk így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggodalmaskodjunk, hanem imádságainkban és könyörgéseinkben minden alkalommal hálaadással tárjuk fel kívánságainkat az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, megőrzi a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.